Mindenek előtt hadd reflektáljak a köszöntő szóra. Nagyon meleg szeretettel köszöntöm én is a testvéreket. Hálás vagyok a Jóistennek, hogy itt lehetek ebben a gyülekezetben, amit én otthonomnak tekintek, míg élek. Igen-igen sok szeretetet kaptunk, még itt adta a Jóisten, hogy szolgálhattunk együtt a párommal, aki az örökké valóságban van már, és örülök, megtiszteltetésnek érzem, hogy hívtak a testvérek, hogy ma este, holnap, és majd vasárnap délután vagy esti órában együtt lehetünk az ige közelségében. Kértem ezt, mert tavaly januárban Veszprémben szolgáltam ima héten. Nagyon érdekes nevű templom, Regina Mundi, tehát a világnak a királynője, nyilván Mária templom. És érdekes szószék volt, előttem többen szóltak, hogy körülbelül a fejem ebbe az irányba volt, és gondoltam, volt ott egy pódium, amit oda rakhattak volna a talpam alá, gondoltam, nem az én dolgom, hogy ezt oda rakjam. Párom ott ült velem szemben, mondtam, hogy igen komikus lehettem, mert úgy nagyjából a fejemnek vagy a homlokonnak a felét látta a gyülekezet, de amit a Jóisten rám bízott, azt iparkodtam ott is elmondani. Mielőtt megnyitnánk a Bibliát, néhány dologra hadd emlékezzek. A József utcai gyülekezet, mint mondtam, hogy nekem vagy nekünk otthonunk, igen sokat imádkoztunk a testvérekért, és teszem ezt, még élek. Sokat tanultam itt. Az egyik, ami nekem nagyon-nagyon sokat jelentett, az az, hogy az ige hirdetés és az ige hallgatás az egy ugyanazon dolog. Egy ugyanazon dolog. Engem nem érdekel a tehetségem, de az ige annál jobban. És én tudok nagyon bonyolult módon prédikálni, mikor nyugdíjba kerültünk, előjáróság egy része meglátogatott, drága Tamás testvérem itt ül velem szemben, azt mondta, hogy András, egy hónapig, két hónapig téged nem nagyon tudtunk követni. Aztán, amikor ráállt a hallgatóságnak az agya, akkor meg élveztem azt, hogy nem dedósoknak magyaráztam ma este, meg holnap se dedósoknak akarok magyarázni, hanem az igével fogunk foglalkozni. Egy olyan témát hoztam, ami majd kiderül. A tesalonikai levélnél, nyitom a Bibliámat és mondom a pontos ige helyet, az első tesalonikai levélnél nyissuk meg Bibliánkat, majd fogok még igét olvasni, úgyhogy ne tegyük nagyon messzire a Bibliát, de kiinduló pontként meg, amit a Jóisten rám bízott majd következő szolgálataim alkalmával is, maradok ennél a témakörnél. Tehát az első tesalonikai levél 4. fejezetétnél a 9. verstől olvassuk az igét, tehát 1 tesalonika 4, 9-től olvassuk az igét, fennállva hallgassuk meg az ige olvasását. Igen nagy minősítés ez a tesalonikai testvérek felé, ahol korábban nem túl sok időt töltött az apostol, de úgy látszik, hogy jól meg is ismerte őket meg, a szívük összefort. A testvéri szeretetről pedig nem szükséges írnom nektek, hiszen titeket is az Isten tanított az egymás iránti szeretetre. És mert gyakoroljátok is ezt minden testvér iránt egész Makedóniában, de kérünk titeket, testvéreim, hogy egyre inkább gyarapodjatok ebben, és tartsátok becsületbeli dolognak, hogy csendesen éljetek, tegyétek a magatok dolgát, és saját kezetekkel dolgozzatok, ahogyan elrendeltük nektek. A kívülállók iránt tisztességesen viselkedjetek, és ne szoruljatok rá senkire. Jóistenünk, hálát mondunk ezért a néhány egyszerű versért is, ami megiratott számunkra, és hadd lehetne olyan üzenet, méghozzá tőled jövő szó, amit értelmünkkel is fölfogunk, idegrendszerünkkel is, hitünkkel is, és segíts nekünk, hogy változtasson jó irányba, hiszen jó irányba akarunk haladni, és az az út, amit már megjártunk kegyelmedből, hisszük, hogy az is a jó irány. Erősíts meg minket ebben, Urunk. Irgalmadért kérünk. Amen. Foglaljunk helyet. Mint jeleztem, hogy ezt kiinduló pontként szeretném venni ezekben a néhány alkalom vagy alkalommal, Isten tiszteleti alkalmakkal, amikor a testvérekkel találkozunk. És én egy oldalú módon fogok majd szólni. Tudom, hogy van egy másik oldal is, hogy milyen témakörben gondolkodtam rajta, hogy eláruljam-e azonnal, vagy belekezdjek magyarázni. Hát, hogy ne törjük a fejünket, meg követhető legyek, azért mondom, hogy kérjetek nagy dolgokat az Úrtól, várjatok nagy dolgokat az Úrtól. Egy nagyon szép mondat, nem tudom hányszor hallottam, főleg olyan előadóktól, akik tengeren túlról jöttek, és ha nem tudnám, hogy ez William Carey-nek a mondása, akkor egy kicsit meg is kérdőjelezném, mert azért hiteles, mert ő elment Indiába, és tényleg a Jóisten hatalmas módon használta. Emlékszem rá gyerekkoromban, milyen nagy dolog volt, hogy lám igaz, hogy egy nap alatt 3000 embert be lehet meríteni. Technikailag ezt úgy korábban kétségbe vonták, és neki a Jóisten megadta, hogy volt olyan napja, amikor 3000 embert bemerített. De nem így kezdte. Tehát évekig ott élt, nyilván meg kellett tanulni a nyelvet. Annyi pénze nem volt, hogy ki tudta volna fizetni a hajó bért, ki érkezzen Indiába, vállalt munkát a hajón. Hogy mit csinált, nem tudjuk. Én legalábbis nem tudom. És amikor ott évekig élt, és emberek között volt, képviselte azt az ügyet, amit a Jóisten rábízott, és 7 vagy 8 év után kezdett ott valami elindulni, amiből aztán tényleg hatalmas dolog kerekedett. Csak érdekes ez a mondat, hogy ma ilyen, na ez a másik oldal, amiről nem akarok túl sokat elmondani, és nem akarok megbántani, meg végképp nem akarok senkit, hogy ilyen megalomániás korban élünk. Annak van értelme, ami nagy dologra add az életet, kis dologra nem érdemes oda szentelni magad. És ez a nagyságnak, ami ott benne van a levegőben, a mi korunkban, ez benne van, hogy valami különleges, valami szuper, valami rendkívül nagy. Hogy is van ez a nagyság meg a kicsiség kérdése? Hoztam egy cikket, nem magam írtam, Szalézi Szent Ferencnek az írása, aki azt mondja, hogy Jóisten olykor nagy dolgokat cselekedett a történelemben. Gondoljunk az Egyiptomból való szabadulásra. Ugye ez azt jelenti, hogy egy senki, hiába fáraó házában vagy udvarában nőtt föl Mózes, amikor a Jóisten őt kiszorítja és elküldi, hogy hozza ki Izraelt, akkor ő egy senki. És végrehajtja ezt a hatalmas nagy munkát, amikor megszületett az Isten népe. vagy Illés prófétának a hatalmas nagy Isten ítélet, amikor tisztázza Izrael előtt, hogy kicsoda is az Isten, ugye? Tüzet küld le a mindenható Isten, és megég az áldozati állat, leöntik háromszor vízzel, és utána a vizet fölnyalja, a port fölnyalja, a követ megemészti. Csodálatos az Éliás című oratórium, hogy a Baálnak ott imádkoznak, Baálnak a papjai, ott áll velük szemben Illés egyedül. 850 emberrel, majd 900 emberrel, és ott van a királyi ház. És mellette van az Isten, és hatalmas csodát cselekszik. Visszatérek erre a Szalézi Ferencre, hogy na de mi van akkor, amikor a Jóisten nem csinál ilyen csodákat? Akkor mi van? Na, erről az oldalról szeretnék én beszélni. Tehát amikor megy az életünk, semmiféle különleges nem történik velünk, esetleg hát szabad ezt mondani, hát magam fele mondhatom, hogy személyemben sem érzem magam különlegesnek. Olyan ember, mint én vagyok, 12-1 tucat. Nyilván senki nem venné dicséretnek ezt, hogy hát te olyan szürke vagy, fantasztikus szürke vagy, ugye? Szuper, szuper Jézus. Hatalmas dolgok történnek, ugye ez lehet, hogy valamelyik este vagy holnap estére elhozom, hogy van egy csomó kifejezés, amit nem találunk a Bibliában, de rengetegszer találjuk most, például egyházi lapban is, hogy a világi lapokról ne is beszéljek. Na most, hogy van ez a nagyság, kicsinség kérdése? Hogy van ez a nagyság, kicsinség kérdése? Mi a nagy, mi a kicsi? Ki a nagy, ki a kicsi? Igéket fogok most mondani. Szeretnélek kérni arra, testvérek, hogy ne nagyon az igére figyeljetek. Annyira tudjuk már, hogy nagyon. Hanem arra figyelj, hogy benned milyen reflexió születik meg. Tehát mi az, amire te mozdulsz? Érdekes ez, hogy mi agyon vagyunk tanítva. Egyébként az, amit én tudok a Bibliából, meg a teológiából, az nekem pontosan elég arra, hogy elkározzak. Mit változtat rajtam? Mire rezonálok? Mi az, ami a betölti? Hadd mondjam, hogy veszélyesebb az, amikor én nem tudok róla. Amikor fogalmam nincs, hogy én hogy működök. Na, idézgetem ezeket az igéket, jó? Aki nagy akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Hát ezt tudjuk. Mondtam, hogy kiinduló pont, majd még ebben a vonalban majd elindulunk. Neki növekednie kell, nekem alábbszállani. Jánosnak a mondása, Bemerítő Jánosnak a mondása. Az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Ugye Pál, amikor könyörög önmagáért, és ezt kapja a Jóistentől, hogy az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Az ő isteni ereje megajándékozott minket mindennel. Péter levelében olvasom, második levelében, ami az üdvösségre való. Itt az erő, nagyság, kicsiség, az alázatosokhoz szabjátok magatokat. Sokat gondoltam, vagy gondolkodtam ezen az igén, és nagyon érdekes itt a megfogalmazása, hogy az alázatosokhoz szabjátok. Tehát ha testi állapotra gondolunk, nekem arra nem kell törekedni, hogy kicsi legyek. Ennél kisebb leszek, lehet, hogy igen, fogalmam nincs. De valahol, ahogy érzi az ember magát, hogy az engem se a gólya költött, ugye? És fogja az ember az ollót, és levagdossa azt, ami, na, itt be kellene mondatot fejezni. Mert valami nem működik úgy, ahogy kellene? Vagy én nem működök úgy, ahogy kellene? vagy kontaktus hibába jön létre valakivel, és nem érzékelem, hogy nekem kellene szabni, levagdosni, hogy mit, fogalmam nincs. Honnan tudjam, hogy neked mit kell levágni. Tanuljátok meg, tudjuk folytatni, ugye? Ki mondta ezt? Na majd még visszatérünk hozzá. Hogy szelíd és alázatos és nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Egyébként érdemes lenne ezen elgondolkodni, hogy a békétlenségemnek, rossz érzéseimnek nem oka ez? Egyébként velem szemben valaki nem szelíd, akkor én olyan szépen tudom ám magamban idézni ezt, hogy hát tanulja meg, hogy szelíd és alázatos legyen, mert akkor nyugalmat talál a lelkének. Hát mit idegeskedik itt, mit urál? Kicsiség, nagyság. Lukács 1-ben olvasom. Jánosról mondja Zakariás, hogy nagy lesz ő, az Úr előtt jár. Aztán itt a 15. versben, a 32. versben a Názáretiről mondja, nagy lesz ő, nagy lesz ő. A misszió parancsban nekem adatott minden hatalom menjen és a földön. Ugye? Akta 2-ben, mikor Péter prédikál, naggyá tette őt az Isten. Ime az Isten nagy ereje. Előtte borul le minden térd, és minden nyelv vallja Isten fiának. Na most, mikor mi nagyságról, kicsiségről gondolkodunk, akkor én, mint keresztjén általában úgy gondolom, hogy hát ha itt nagyságról van szó, és az én Uramnak a nagyságáról azért, hát az ugye, hogy úgy mondjam, hogy természetes dolog, hogy én is így gondolom ezt a dolgot a nagyság tekintetében. Nagy rendezvény, nagy apparátus. Bocsánat, nagy pénz. Mert hát vele jár, nem? Hát, nagy termet, hát ki kell fizetni. Nagy együttes, stb. Mi a nagyság, meg a kicsinségnek a dolga? Mondtam, hogy kiinduló pontként veszem ezt az igét. Na most lapozzunk a Bibliánkban, és keressük meg János evangéliumát, jó? Nem felejtem el, ugye itt azt mondja, hogy becsületbeli dolognak tartsátok, hogy csendesen éljetek, tegyétek a magatok dolgát, és saját kezetekkel dolgozzatok, ahogyan rendeltük is nektek. Ott felejtettem a Szalézi Ferencet. Hát ő a reformáció korában volt püspöknek kinevezett római katolikus ellenreformátor egyébként, Genfbe. Mint ma, ha mi hallottunk volna már Genfről, nem? Ugye ez körülbelül a reformátoroknak a Rómája, Genf. És szerencsétlen embernek ott kellett püspöknek lenni. Szót értett a reformátorokkal, de nem emiatt hoztam őt ide, hanem azt mondta, hogy amíg a Jóisten nagyot nem csinál, addig vegyük komolyan az aprókat. Ő mondta, de tulajdonképpen példát adott benne. Ezért gondolták, hogy szent ember. Olvastam most egy könyvet, a jelenlegi pápa, azt hiszem, hogy II. János Pál indította el, hogy egyszerű házas párokat akarnak szenté avatni. Semmi különlegeset nem csináltak. Semmit. Fölnevelték a gyerekeiket, szerették az Urat, részt vettek az egyház községnek az életében, meg a városnak az életében. Visszatérek most itt a Szalézi Ferencre, hogy amikor ő megérkezett egy plébániára, megérkezett egy helyre, azzal kezdte, hogy rendet csinált. Hol? Hát a fiókba. Meg a polcon. meg a, ahova fogadta az embereket, abban a szobában, meg az egész házban. És érdekes volt ez a hatása, hogy utána valahol ezt csinálta a rendet, hadd mondjam, két kézzel. Moodyról tudom, hogy minden egyes óriási evangelizáció alkalmával vagy előtte Moody takarított. Mivel? Söprűvel. Érdekes, nem? Hogy utána aztán fölismerték, hogy ez érdemes erre az emberre figyelni, mert utána a városba is iparkodott rendet tenni. Meg egyáltalán. A fejekben, meg a szívekben. És hogy kezdte? Hát ott maga körül. Mivel? Hát amit, nem tudom, nem voltam ott, 1600-as évekről van szó. Na most lapozzuk csak fel a János evangéliumát. Mondtam, hogy a János evangélium a 13. fejezetét. És milyen dolgot majd hozzáfűzök ehhez, de olvasom. Jó hosszú szakaszt fogok felolvasni. Tehát a János evangélium a 13. fejezete. Húsvét ünnepe előtt Jézus jól tudva, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell menni a világból az atyához, jól lehet szerette övéit a világban, szerette őket mindvégig. És vacsora közben, amikor az ördög már a szívébe sugolta Júdás Iskáriótesnek, Simon fiának, hogy árulja el őt, Jézus jól tudva, hogy az atya mindent kezébe adott, és hogy az Istentől jön, és az Istenhez megy. Felkelt a vacsorától, letette a felső ruháját, és egy kendőt véve körülkötötte magát, azután vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte a tanítványok lábát mosni, és törölni azzal a kendővel, amellyel körül volt kötve. Eközben Simon Péterhez ért, és így szólt hozzá, Uram, te mosod meg az én lábamat. Jézus így válaszolt neki, amit én teszek, most még nem érted, de később majd megérted. Péter így szólt hozzá, az én lábamat nem mosod meg soha. Jézus így válaszolt neki, ha nem moslak meg, semmi közöd nincs hozzám. Simon Péter erre azt mondta neki, Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet, sőt fejemet is. Jézus így szólt hozzá, aki megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a lábát mossák meg, különben teljesen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mind, mert tudta, ki árulja el, ezért mondta, nem vagytok mindnyájan tiszták. Miután megmosta a lábukat és felvette a felső ruháját, ismét letelepedett, és azt mondta nekik, értitek, hogy mit tettem veletek? Ti így hívtok engem, Mester és Uram. És jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát megmostam a ti lábatokat, én az Úr és a Mester, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát, mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Bizony-bizony mondom nektek, a szolga nem nagyobb az Úrnál, sem a küldött nem nagyobb annál, aki elküldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekeztek, vagy cselekszitek. Na most én gondolom, hogy ezzel semmi újat nem mondok a testvéreknek, hogy nem azért íródtak meg ezek a történetek, nem azért íródott meg az evangélium, hogy, bocsánat, annak a szöröncsétlen prédikátornak legyen egy textusa, amiről prédikál. Tehát direkt azért íródott meg, hogy felolvassa az igét, és ehhez ő hozzáfűz egy jó félórás magyarázatot. Szó sincs erről. Egyszerűen leírták az eseményeket. Jézus megmosta a tanítványoknak a lábát. Na most az egyik, amin el kell gondolkodnunk, az az, hogy vajon miért mosta meg Jézus a tanítványok lábát? Van egy lelkészi kör, meghívtak engem és megtisztelnek, három római katolikus, egy református, meg egy evangélikus lelkész, jövünk össze minden hónapban egyszer, és hát rossz magam vagyok a hatodik. És ezek a római katolikus plebánosok, ezek bizony megmossák nagy héten valakiknek a lábát. Azon mód. Na most, miért lett ez megörökítve számunkra? Miért mosta meg az Úr a tanítványok lábát? Miért? Tessék? Bizony. Sőt, gondoltam, valamelyik volt diákomat kérem meg, hogy magyarázza el, mert itt ül, megtisztel, hogy itt van. Meg ízott. Na de a kerevet ünnepi ebéde, vagy vacsora az úgy volt, hogy kereveten bal könyökükre támaszkodtak, és jobb kézzel ettek. Ugye a tálból Júdás belenyúlt, és úgy vették magukhoz az ételt. És ha a kereveten elnyúlt valakinek a lába, akkor az körülbelül ott volt, mint a tőle jobbra lévő embernek a dereka vagy a feje. Ugye? És akkor egyszer csak valakinek föltűnik, hogy hoppá, hát egy olyan pászka vacsorán vagyunk, amikor ennek kellene, hogy méltósága legyen, és hát közben meg itt nem részletezem tovább, ugye mindenki be tudja fejezni a gondolatsort. És azt mondja Jézus, hogy semmi gond, fogja a tálat, körülköti magát, nekiáll és mossa a tanítványoknak a lábát. És egy valaki gondolkodik, hogy normálisan holnap este róla szeretnék szólni, ez a Péter nevű tanítvány, aki azt mondja, hát azért ezt mégsem Jézusnak kellett volna csinálni. Hát kinek? Hát mit tudom én? Tamásnak, nem? Vagy hát ez olyan munka, hát Júdásnak, az Iskáriótes Júdásnak, mit tudom én, rabszolgának. Szabad ember nem mosta meg a másiknak a lábát. Emlékezzünk Simon farizeusra, hogy az Úr azt mondja, hogy az én lábamat. Nem arról van szó, hogy Simon farizeusnak kellett volna megmosni a názáreti lábát, odaint egy rabszolgát, és megmosatja Jézusnak a lábát. Ugye, tehát ez nem egy liturgia. Gyerekkoromban lábmosó gyülekezetbe is jártam, megmosták egymás lábát azok, akik haragudtak egymásra, és utána ugyanúgy haragudtak, mint addig. Ugye, liturgiát csinálunk belőle. Na most a másik, amit itt ehhez az igéhez akarok fűzni, az az, hogy János először írta meg a jelenések könyvét. Először írta meg a jelenések könyvét. Tessék csak arra gondolni, hogy hogy jelenik meg ott az Úr. Az Úr. A trónuson. Ugyanaz a személy ám, aki itt megmossa a tanítványoknak a lábát. Ugyanaz az Úr. És amikor a jelenések könyve kész volt, meg a levelek készek voltak, akkor kérték a gyülekezet tagjai, hogy János, írd már meg te is, hiszen ott voltál, együtt értél, mert az összes többi tanítvány nem élt, és akkor János megírta az evangéliumot. Nagyon kevés közös anyag van János evangélium és a többi evangélium között. Ez az utolsó vacsora. Tetszik látni? És azt mondja itt az Úr, hogy boldogok vagytok, ha ezt tudjátok, és cselekszitek. És cselekszitek. Miért mossa meg Jézus a tanítványok lábát? Jó szívvel egyébként. Mert hát ez belülről fakadt. Nem tudom elképzelni úgy az Urat, hogy megmossa a tanítványok lábát, és akkor utána körülnéz, és várja azt, hogy most itt mindenki megvan hatva ettől. Bocsánat, nem pódiumon történt. Itt visszatérek ahhoz, hogy félek attól, hogy mi hívők pódiumon élünk. Valaki nemrég mondta, jó barátom, azt mondja, beteg voltam, és akkor mondja, hogy hát ezt erről nem majdnem meghalt hírt. Azt mondja, aki a sajtót csinálja, ne arra, hogy ez nem hír. Ez nem hír. Hát már kezembe veszem a egyházi lapokat, és nézem benne, hogy mennyi a hír, mennyi az igazság. Mennyi a hír, mennyi az igazság. Hát mert mi akkorák vagyunk ám. Ugye? Visszautalok, amikor kezdtek a békehírnökben megjelenni a cikkeim. Nekem a legszebb sor az volt, ahol a nevem oda volt írva. Nem? Hát itt nem erről van szó, hanem Jézus megmossa a tanítványok lábát, és azt mondja, hogy nem értitek, nem baj. De eljöhet az idő, amikor megértitek. És boldog leszel, ha cselekszed. Boldog leszel. Hogy lehet boldog az ember, amikor az aljamunkát vállalja? Mert itt arról van szó, hogy az aljamunkát, a mindennapi munkát. Azt, amit meghagyják az embernek, csinál nyugodtan. Nemrég egyik idős tanítványom vitt ki engem Csepelre órák után, ott szálltam meg a hugomnál, és nyilván óra után kapcsolódott ahhoz, amit elmondott, hogy bocsánat, megint nem nagyon távol áll, hogy bántsak, csak nagyon érzékletes dolog, azt hiszem világossá válik, hogy amit elmondok, hogy azt mondja, van egy fiam meg egy lányom, és akkor nagyon szeretnek menni a mondom, ez az a nap, ugye? Jó mondom? Mozgalmas, ott van a lélek, erők mozdulnak meg, erők mozdulnak meg. Szóval mikor hazajönnek, azt mondom, te fiam, te lányom, én nem azt kérem, hogy mosd föl. Édesanyád dolgozik, megfőz, kimos, kivasal, elmosogat. Én azt se kérem, hogy a te szobádat takaríts ki. Azt se kérem. Én azt mondanám neked, hogy figyelj, tanulj, a te dolgodat csináld meg. Mert a se édesanyád nem tudja megcsinálni, se én nem tudom megcsinálni. Erre a gyerek válasz az, hogy hát válasz, nem? Miről van itt szó ma este? Mi a nagy dolog, mi a kis dolog? Hadd mutatjak megint, hogy itt nem arról van szó, hogy Sztálin elvtárs léptékű ember, vagy akármilyen nagyságot. Már most az ember nem talál ilyen nagyságot, hogy mert nincs tekintélye, kinek van, senkinek. Nem erről van szó, hogy emberi nagyság. Nem is művész ember, hanem mindeneknek a teremtője, és mindeneknek az alkotója, és mindeneknek a fenntartója. És megmossa a tanítványoknak a lábát. Derogál nekünk, és nagy dolgokat akarunk az Úrért vállalni. Hát ha Jóisten megbíz, elkészít egy ilyen alkalmat, hát el fogjuk végezni. És addig, én tudom, hogy advent tájékán járunk, hogy várjuk az Urat. De hogy várjuk, meg mit csinálunk addig? Házi feladat. Vasárnap a testvérek megebédelnek, tessék majd megnézni, hogy ki az, aki oda megy és összeszedi a tányérokat. És ki az, aki neki fog állni és mosogatni. Aranyosok a gyermekeim. Mikor Balatonszemesen laktunk, nyilván fiatal korban voltak, akkor lementek a Balatonba, vagy ebéd után fürdeni. És az egyik leányom olyan aranyosan mindig odajött, hogy olyan aranyosak vagytok, ahogy ketten mosogattok, ugye? És hát aranyosan elmosogattunk ketten. Ki az, aki megfogja a porszívót? Ki az, aki megfogja a porszívót? Nyilván nem pódiumon porszívózunk. Gondolkodtam a múltkorjában, hogy már csendes kamránk is a pódiumra kerül, mikor az Úristennel négy szem között vagyunk. Szereplésé válik. És annak mi az értelme? Tele vagyok azzal, hogy bármiben segítünk, bármiben. Nekem a padláson tele van, mióta egyedül maradtam a bármivel. Hát a lombot össze kellene söpörni, az bocsánat, az abszolút nem bármi. Az lomb. Aztán havat el kell söpörni, aztán a szemetet kiviszi le. Eszembe jut teológus korom. Bácskában voltam nagyon sokszor teológus koromban, ahol a Tamás barátomnak, testvéremnek a bátyád, öcséd, bátmonostor, jól mondom. És ugye házaknál volt a szállás, ott aludtam több éjszakát egy helyen, és reggel ott volt a cipőm kipucolva. Hogy a háziak közül kipucolta ki, megmelegszik a szívem, amikor rá gondolok. Hogy van ez a nagyság meg a kicsiség? Hol akarunk mi hűségesek lenni? Miben akarunk hűségesek lenni? Fölszedi a részeget. Itt van a barátom, testvérem, ha mondjam, szakmája. Eszembe jut Gyulán, amikor két hete Tóth Andor barátomnál voltam, amikor egyszer volt egy zsukjuk, és valahol imaháznál dolgoztunk, mentünk hazafelé, és egy ember óriásit esett. Aztán fölállítottuk, és hát tele volt alkohollal. Azt mondja Andor barátom, hogy én elmegyek, hova, vagy hol lakik ez az ember, érdeklődök, hazavisszük majd. Hát ment a kocsmába, ugye onnan jött az illető, és a kezében volt egy szatyorba egy csomó zacskós tej, még van, aki emlékszik erre. Rám hagyták ezt az embert. Az imaháznak az utcájában volt. És mikor ott hagyták, egyszer csak dűlt ez az ember, dűlt. Odaálltam, tartottam őt, mint egy szál deszka, egész erőmmel. No, önnek a gyülekezetem tagjai mit szólnak rám, hogy mit csinálok én tulajdonképpen? Semmit, hát most dőljön el. Hadd mondjam, hogy nem működik ez másként. Ha ezt mi azt gondoljuk, hogy a Jóisten parancsa, és akkor én figyelem, hogy fú, ezt most én megcsinálom, vagy semmire nem megyek. Ez vagy jön belülről, vagy nem. Vagy jön belülről, vagy nem. Azért mondja az Úr, hogyha megértitek és cselekszitek, boldogok vagytok. És akkor gondolkodok rajta, hogy elküldjük mi egy nagy evangelizációra a kereső embereket, jó tesszük, jó tesszük. De miért nem visszük magunkkal egy kórházba, egy beteghez? Vagy amikor meg kell fogni a dolog végét valahol, valakiért, miért nem visszük magunkkal? Nem melegedne föl a szíve? Nem fogná a fejét, hogy ilyen létezik még? Bocsánat, természetesen emlékezzünk a Máté 25-re, éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok. És itt nem arról volt szó, hogy be akarok jutni a mennyországba, és ezért meg akarok dolgozni. Hogy miért teszi az ember, hadd mondjam, fogalma nincs, hogy te miért teszed, ha teszed, te tudod. Vagy miért nem teszed, te tudod. De hol vagyunk beállva? Tehát hol gondoljuk, hogy nekünk működnünk kell? Megint visszatérek a Szalézi Ferenchez, hogy jó, hát ha Jóisten majd egy nagy alkalmat készít, akkor majd nagy alkalmat fogunk használni, de addig, azt mondja, addig, amíg a Jóisten ilyen nagy alkalmat nem készít, addig csinálom az apraját. Tőlem nem fogja a Jóisten számon kérni azt, amire nekem kapacitást nem adott. Csak azt fogja számon kérni, amit én meg tudnék csinálni. De folytathatnám a sort, az Úrnak volt egy barraltan köntös, emlékezünk rá, hogy a katonák azt mondták, hogy ezt ne hasogassuk ki széllyel. Hát valaki megszőtte. Bocsánat, mit csinált Mária? Aki az Urat megszülte. Hát szült még 4 fiút, meg leányt is. És rendben tartotta a házat. És főzött. És hát csinálta a házi munkát, és felnevelte Jézust. És mit csinált Jézus 30 esztendőn keresztül? Én nagyon nem tudom úgy elképzelni az Urat, nem találkoztam vele testileg, hogy 30 esztendőn keresztül ő dolgozott fizikai munkát, és utána kiállt ebből. Azt mondja, én Úr és Mester, ki imádkozott a tanítványokért egy éjszakán keresztül? A tanítványok, ő érte? Hogy nagy legyen az evangelizáció, hogy ő imádkozott a tanítványokért. Vagy itt vagyunk, hogy kimosta meg a tanítványoknak a lábát. Ugye mondjuk azt, hogy várjuk az Urat, ha várjuk, hanem jön. sőt úgy elmehetünk az életből, hogy azt se tudjuk, hogy most ez következik. És a hűség, meg az, hogy boldog, az, hogy boldog, az, hogy boldog. Vissza lehetne menni, amikor lelkileg mi üresek vagyunk, meg boldogtalanok, hogy miért? Mi ennek az oka? Gondolkodunk rajta, az jó. Formálódunk lelkileg arra, hogy erre alkalmasok legyünk, az jó. De azt mondja az Úr, hogy ha cselekszitek, akkor ráéreztek ennek az igazságára. Segítsen a Jóisten engem is, mindnyájunkat. Amen.